Sándor Ildikó néprajzkutató, a Hagyományok Háza munkatársa, az Inforádió arénájának vendége. Mondta, még mielőtt én a mágikus, mítikus, meg a babonaság témakörébe megpróbáltam volna belerángatni, hogy az nagyon tanulságos, hogy nem mindenhol húsvétnak, tehát a hússal kapcsolatos fogalommal kezelik a nagybőt utáni tavaszt. Mi ebben a tanulságos? Máshol mit mondanak?
Amiket még Európában a húsvéti ünnep elnevezéseképpen találunk, az egyik ugye ez, ami a zsidó hagyomány Pesszach elnevezéséből jön, Pászka, Páska, sok nyelvben hasonlóképpen hívják. Ugye ott látszik, hogy mi az a kultúrtörténeti gyökér, tehát a kereszténység előtti zsidó vallásos hagyomány egy kiemelt ünnepe, amelyik részint az Egyiptomból való megszabadulás ünnepe, másrészt ugye a kovásztalan kenyér, a pászka kerül itt előtérben, ez az egyik fajta. A másik fajta pedig egy ó-európai isten nőhöz, a tavaszi egyenlőségben az alvilág, a holtakkal foglalkozó istennőnek Osztára az elnevezés, és az Eastern, Osztern elnevezések pedig ide nyúlnak vissza.
Maradjunk a miénknél, mert hiszen ebben élünk. Milyen kellékei vannak a húsvétnak? Van-e kötelező kelléke a mi kultúrkörünkben?
Igen, és nagyon gazdag az a tárgy, vagy szimbólum, ami ennek az ünnepnek a kapcsán megjelenik. Vagy a napján, vagy pedig valahol ott nagyon közel az ünnep környékén. Például nagyon fontos szereplő a zöld ág.
Az kell, hogy ilyenkor legyen, hiszen március van, vagy el kell tenni zöld ágat?
Ez az idén most kirügyező kivirágzat.
Friss.
Pontosan arról beszél, hogy most történik ez a természetben. Ugye a karácsonyi időben úgy találkozunk vele, és így jogos a kérdése, hogy ott télen kint a kertben levágnak egy műcságot, és majd oda bent a jó melegen kihajtatják, nem? Itt kimennek a falu határába, és a kint a természetben zöldelő ágakat vágják, és ezzel például ilyen kapuzva bejönnek a faluba, éneklik, hogy búj-búj zöldág, mint egy behozzák saját terükbe is a zöldelő tavaszt. De ismerjük azt a szokást is, például az erdélyi sóvidéken, hogy talán azt mondanám, hogy a májusfa kinézésére mindenképpen úgy, tehát egy zöldellő nagy ágat feldíszítenek tojással, kreppapírral, szalagokkal, papírdíszekkel, és az udvarlási szándék jelzéseképpen a lányos házaknak a kapujára kerítésére teszik fel. Tehát többféle funkcióban jelenik meg a zöldellő ág, de biztos, hogy ennek a tavaszi ünnepi időszaknak ez egy kiemelt tárgya.
Mert hogy ilyenkor megyünk udvarolni, hiszen a lányok a téli álomból ébredve ilyenkor piros arccal a melegbe már kijönnek, és nincsenek annyira fölöltözve. Én megpróbálom képzelni, hogy ez miért tavasszal. Lehet, hogy nem ezért hosszan, meg mi is erőnk teljében vagyunk ilyenkor.
Igen, azt gondolom, hogy sokkal virgoncabb minden tekintetben mindenki a tavaszi időszakban, és ez és hozzákötődően általánosan ez a vegetáció éledése és a termékenység, ezek a gondolatok nagyon összefüggően emberre, állatra, növényre vetítve a tavaszi húsvéti időszakot.
Mondott húsvét napját, meg húsvéti időszakot. Nem világos számomra, hogy a húsvétnak hány napja van. Itt én úgy tudom, hogy van a húsvét vasárnap, meg a húsvét hétfő. De ez nem mindenhol van, így gondolom.
De
ez a kettő nap a fix húsvét napok?
Ugye, ha mi hagyományainkat nézzük, a húsvét, mint kiemelkedő ünnep, a keresztény kulturális háttér okán elkezdődik szombaton éjszaka. Hiszen nagy szombaton van a feltámadási istentisztelet vagy mise. Ez az ünnepnek, a húsvéti ünnepnek a kezdete, és innentől hétfő napig, tehát a vasárnap és a hétfő is beletartozóan.
Mégiscsak három, hogy védjem itt az álláspontomat, tehát szombat, vasárnap, hétfő.
Sőt, azt már így félbe teszem hozzá, hogy ugye a protestánsokban a péntek a nagyon nagy ünnep. Azt merném mondani, hogy teológiai értelemben számukra az esztendő legnagyobb, legkiemelkedőbb ünnepe az, ami a kereszt halálhoz kapcsolódik. És ennek is van népülete, hiszen nagy pénteken éppen a népi gyakorlat őrzi meg a passió éneklést, a passió játékot, ami az egyházi gyakorlatból általában már kiveszett.
Akkor attól függ, hogy hogyan ünneplik, hogy protestáns vagy nem protestáns vidéken történik az ünneplés? Ez igen. Jelentősen befolyásolja?
Igen, nem jelentősen, de azért látható különbséget okoz. Ugye például ételszentelés az a katolicizmushoz, római vagy görög katolicizmushoz kötődik. Ilyet a protestáns egyházakban nem tesznek.
Van-e a húsvét ünneplésének valamilyen főárama, mondjuk Magyarországon, amit nagy valószínűséggel bárhová megyünk, leszámítva a vallási eltéréseket, nagyjából ugyanúgy csinálunk. A mainstream húsvét ünneplés. Van-e ilyen?
Tulajdonképpen igen, de nem Magyarországhoz kötődően, hanem ezek még ennél is általános érvényűbbek, a fő csapás irányok, viszont ezeken itt vannak helyi sajátosságai, apró lokális színe, vagy nemzetiséghez kötődő színe. Tehát az ételek való viszonya a húsvéti ünnepnek az a mainstreambe tartozik. Hogyha a
tojás, sonka?
A tojás, bárány. Sonka, a bárány, a kalács, a bor, és egyáltalán az, hogy megtartóztatva, és utána pedig egy nagyon bőséges étkezést, mint az ünnep kezdő aktusát fogyasztanak el. Aztán a tojás, mint ünnepi tárgy, ünnepi szimbólum, a hímes, a piros, a festett, a díszített tojás is, nem csak magyar sajátosság, de Magyarország szerte, ez egy általánosan elterjedt
dolog. Most még nem fogok rátérni a nyuszi tojja a tojást, vagy nem a nyuszi tojja a tojást rettentő problematikájára, de miért pont a tojás? Miért választanak pont tojás szimbólumnak?
A tojás is egy sok-sok jelentést magán hordozó tárgy, önmagában egy termékenység szimbólum, tehát az élet, a születés, az újra és újra megismétlődő újjászületés, és ugye hozzákapcsolom a kérdést, hogy melyik volt előbb, a tojás vagy a tyúk, itt olyan szépen látszik, hogy ez egy körforgás, már pedig az időről és a természetrendjéről mindig körforgásszerűen gondolkodtak eleink. A piros tojás, tehát a festett díszített tojáshoz mondai hagyomány is kötődik, és Krisztus személyéhez, illetve Krisztus feltámadásához kötik, például abban a formában, hogy egy gyermek szalad befelé a faluba, és újságolja, hogy feltámad Kriszt, nem hisznek neki, és azt mondják, hogy akkor hiszem el, ha a kötődben piros tojás van, és bár nem avval indult útnak, amikor megmutatja, csoda történt, és ez a bizonyság rá.
Miért festik a tojást? Mert épp ezért, hogy a csoda emlékére? Akkor mindig pirosra kéne festeni.
Ez a magyarázat kötődik hozzá most, de azt látjuk általában az ünnepek kapcsán, hogy sokszor azt tesz egy tárgyat ünnepivé, hogy a hétköznapi megjelenéséhez képest őt átalakítjuk.
Tojáson kívül van erre más példa?
Hát a karácsonyfa. Leviszünk egy fenyőt és földíszítjük, vagy a májusfa, amit említettem, nagyon sok ilyet ismerünk.
A mintáknak van jelentősége a tojáson?
Azt tudjuk, hogy számtalan, nagyon archaikus minta őrződött meg például a magyar hímes tojásokon. Vannak különböző elgondolások arról, hogy ezek mit jelenthettek egykor régen. Azt is tudni kell, hogy ezeket a 20. században alkalmazó parasztság már nem, vagy csak nagyon-nagyon áttételesen emlékszik ezekre a nagyon archaikus jelentésekre, és tulajdonképpen már csak másolgatja az egykori jelentéstartalmak.
Arra van valami adat, hogy mennyire hülyen másolgatja? Nyilván nem marad meg tojás 400 évvel korábbról, vagy nem valószínű, hogy megmarad, amiben lehetne hasonlítani.
Az biztos, de azt meg tudjuk, hogy a hagyomány átadásának, ugye apáról fiúra, anyáról lányára továbbadás módja, az garantálja, hogy az ilyen dolgok minimális változásokkal őrződjenek meg, bár emellé azt is oda tudom tenni, hogy éppen a tojásdíszítésben a 20. században megjelennek divatok paraszti közösségben, tehát amikor sokszínűen virágos motívumokkal kezdik a tojást díszíteni, a hímzések és más kivirágozott, nagyon cifrálkodó népművünk párhuzamaként, az viszont már elszakad ettől az archaikus hagyományőrzés és továbbadástól, és keletkezik egy új hagyomány.
Azt, hogy mennyire tartós, azt nem tudjuk, de tojás néhány száz éve van, akkor feltételezhetjük, hogy lesz is, ameddig van tyúk. Tehát ez egy ilyen üzenő eszköz is lehet, nem?
Igen.
Mindig
igen.
Így képzeltem a tojást, az annyira állandónak látszik. Van főáramú étel? A sonka ez?
Igen, egyáltalán a hús ismételt előtérbe kerülése, a bárány szerepe is kiemelt.
Bárány miért?
Hát részint azért, mert ebben az időszakban nemrégiben születnek a kisbárányok, tehát van bárányhús, ugye mindig kell ilyen praktikus háttér is hozzá, de megint a keresztény történeti háttér, ugye Jézus, mint bárány, a bárány, mint áldozat összefüggés körében jelenik meg, és eszik meg az emberek. A tojás is ételként is kötelező eleme a húsvéti étkezésnek, és vannak olyan vidékeink, ahol a tejtermékek közül a túró meg a vaj kerül előtérbe, tehát egy speciális módon elkészített úgynevezett sárga túrót esznek több helyütt is a húsvéti időhöz kötődően.
Annak van jelentősége, hogy ezek értékes ételek? Az áldozat adásban van jelentősége?
Az ételek egy részénél föltétlenül. Ugye azt látjuk a paraszti gyakorlatban, hogy minél ünnep, annál nagyobb értékű húst rendelnek hozzá. Tehát amikor egy fiatal bárányt elvágnak, és nem hagyják ugye megnőni, az egy elég nagy érték hozzárendelése az ünnephez. Vagy például az, hogy a télen levágott disznónak a sonkáját féltve őrzik, azt nem fogyasztják el, hanem ezt megtartják, hogy a húsvéti időszakhoz kapcsolódjon hozzá. Ezek az értékes ételek. A tojás nem az tényleges anyagi értékénél, hanem sokkal inkább a mágikus részénél fogva értékesít ezen az ünnepen.
Innen folytatjuk a hírek után. Sándor Ildikó néprajzkutató, a Hagyományok Háza munkatársa, az Aréna vendége.